Húsvét ünnepe utáni első vasárnapon szeretettel köszöntöm az áhítat nézőit és hallgatóit Isten igéjével. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, az elmúlt napokért. Hálát adunk a te kegyelmedért, szeretetedért, amelyel hordoztál az elmúlt napokban is bennünket. Hálát adunk húsvét, a feltámadás ünnepéért. Kérünk téged, hogy te könyörülj meg rajtunk, és légy jelen közöttünk a te igédben, a te szent lelked által, hogy elvégezhess mindannyiunk szívében, lelkében a te szent munkádat, és így valóban reménységgel tudjuk élni ezt a földi életünket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet megírva találunk János evangéliumában, a 20. fejezetben, a 19. verstől a 29. versig a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat, Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta neki: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta nekik: békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel? Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Kedves testvérek, egy héttel vagyunk húsvét ünnepe után, és talán sokakban ott van a bizonytalanság érzése. Ha csak az időjárást nézzük, nagyon jól jellemzi Kányádi Sándor Április hónapja című verse, ami így szól: bolondos egy hónap április hónapja, hol kalap a fején, hol báránybőr sapka. Köpönyekbe burkol, ingújba vetköztet, mutatja a tavaszt hol nyárnak, hol ősznek. És ezen a héten még azt is megtapasztaltuk, hogy bizony télnek. De nem csak az időjárás kiszámíthatatlan, hanem az a helyzet is, amelyben élünk most már több mint egy éve. Tavaly húsvétkor még azt reméltük, hogy az idei ünnepünk más lesz, hogy nem csak az Úr Jézussal, hanem egymással való közösségben tudjuk megélni a feltámadás ünnepét. A valóság azonban teljesen más lett, hiszen az idei ünnepen is egymástól távol, csak az online térben élhettük át a találkozást. A híradások még mindig a járványhelyzetről, a betegségről, a halálesetekről, a vakcináról szólnak. Sokan belefáradtak a hírek hallgatásába, és azt érzik, hogy most már elég. Elég, és éppen ezért nem nézik a híradót, nem hallgatják a híreket, elkerülik a különféle hírportálok oldalait. Egyfajta bezárkózásba burkolóztak, mert ez a helyzet emberileg olyan reménytelennek tűnik. Fizikailag, szellemileg is, lelkileg is egyre megterhelőbb, amiben élünk. A félelem, az aggodalom bizony átjárja a mindennapjainkat. Így élni pedig egyáltalán nem könnyű. Mint ahogy a tanítványok számára sem volt könnyű a Páska ünnepet, ünnep utáni időszak, hiszen átélték szeretett mesterük gyötrelmeit. Azt, ahogyan elhúzolták, elítélték, ahogyan kivégezték és látták meghalni ott, azon a Golgotai kereszten. És aztán jött a kétségbeesés, hogy a sír üres. Ráadásul az asszonyok is még valamiféle angyali jelenésről beszéltek, hogy angyal jelentette be számukra, hogy Jézus feltámadt. És ne felejtsük el, hogy amikor Péter és János odaszaladtak a sírhoz, akkor ők is üresen találták a sírt, és nem nagyon tudtak mit kezdeni azzal a Magdalai Máriától jövő hírrel, hogy ő maga pedig a feltámadott Úrral találkozott. Érthető a tanítványok bizonytalansága, zavarodottsága, kétségbeesése. De a legmeghatározóbb érzésük mégiscsak a félelem lett. Mert amikor valakinek az életében eluralkodik a bizonytalanság, a kétségbeesés, akkor ennek sajnos következménye a bénító félelem. A tanítványok is féltek. Féltek a nép vezetőitől, féltek attól, hogy majd őket is elfogják, elhurcolják. Természetesen féltek a haláltól, attól, hogy ugyanaz a sors vár rájuk, mint Jézusra, és számukra is befejeződik ez a földi élet. A félelem húsba kötötte a szívüket, a gondolataikat, és ezért nem tudtak józanul gondolkodni, és nem is emlékeztek azokra a szavakra, amelyeket az Úr Jézus mondott, nem is egyszer, hogy bizony őt elfogják, szenvednie kell, meg is fog halni, de a harmadik napon feltámad. A félelem megbénította, leblokkolta, megkötözte őket. Jó, de sokan élnek ma is így. A félelemnek a szorításában, azt gondolva, hogy ennek az egész helyzetnek talán soha nem lesz vége. Ezért aztán bele menekülnek az alkohol, a drog, vagy más különféle extrém dolgok hálójába, és ez még inkább fokozza a szorongást, és aztán ezekből végképp nincs kiút, végképp nincs menekülés. De a tanítványoktól azért mégiscsak tanulhatunk, mégpedig azt, hogy ebben a nyomorúságos helyzetükben összekapaszkodnak. Ebben a nyomorúságos helyzetben 10 tanítvány mégis együtt marad. Ugyan bezárkóznak, ugyan félnek, de együtt vannak. Tudjuk, hogy Júdás ekkorra már nincs az élők sorában, hiszen az Úr Jézust miután elárulta, véget vetett a saját földi életének, pedig hiszem, hogy még számára is lett volna bocsánat. És arról értesülünk, hogy Tamás sincs ott a többiekkel, valószínűleg egyedül gyászolt. De erről majd egy picit később lesz még szó. De a 10 összekapaszkodott, összetartott. Bármi történjék, azt együtt akarták megélni. Kedves testvérek, az elmúlt hónapokban, hetekben, napokban átéltük, átéljük a bezártság nehézségeit. Templomaink zárva, otthonaink zárva. Csak egészen szűk családi körben élhetjük meg a közösséget, a mindennapjainkat. És aki egyedül él, még inkább ott van a magány terhe, amivel meg kell birkóznia. De az összetartásban és az összetartozásban úgy gondolom, hogy ezek a tanítványok mégiscsak követendő példák. Mert a nehéz helyzetben együtt maradtak, összekapaszkodtak, közösségben maradtak. Amikor majd újra kinyitnak a templomaink, akkor nagyon fontos, hogy mindenki térjen vissza a saját gyülekezetébe, és élje át a közösség, a testvéri szeretet valóságát. Lehet, hogy nehéz lesz elindulni. Lehet, hogy keressük majd a kifogásokat, hogy már olyan jól megszoktuk azt, hogy így beülünk a tévé elé, a számítógép elé, és hát megnézhetjük nem is egy, hanem akár több ige hirdetést is, hát igazán jó ez az életforma. De ne felejtsük el, hogy a közösségre, a testvéri közösségre szükségünk van, mert a hívő élet nem valami magányos Robinson élet. A tanítványok tehát a gyász és a kétségbeesés, a bizonytalanság állapotában egyszer csak átélik a csodát, a feltámadott, élő Jézus Krisztus jelenlétét. Az zárt ajtók ellenére maga az Úr megjelent középen is, ez volt az első üzenete az ő tanítványai számára, békesség nektek. A békétlenséggel, félelemmel meggyötört életükbe beleragyog az isteni szeretet és kegyelem, mert a legfájóbb sebükre hozott gyógyírt a feltámadott Úr. Megmutatta önmagát, megmutatta a sebeket a kezén, az oldalán, és amikor látta a tanítványai hitetlenségét és bizonytalanságát, akkor Lukács evangéliumában arról olvasunk, hogy enni kért a tanítványaitól, hogy egészen bizonyosak legyenek abban, hogy ő az, nem valamiféle szellem. Testvérek, az Úr Jézus a mi félelmekkel, békétlenséggel teli életünkbe is el akarja hozni az ő békességét. Azt a békességet, amelyet a keresztfán kiontott vére által szerzett meg számunkra. Hiszen amikor feláldozta önmagát, értünk tette, hogy az ő kereszt áldozata révén utunk legyen a mennyei atyához, utunk legyen a mennyei hazába. Amikor jelen volt a tanítványoknál, akkor azt olvassuk, hogy rájuk lehet, és azt mondta, hogy vegyetek szent lelket. És ez bizony párhuzamba állítható azzal az eseménnyel, azzal a mozzanattal, amikor Isten megteremtette az első embert, és az orrában lehelte az élet leheletét. Ettől vált Ádám élővé. Amikor itt a tanítványok megkapták a szent lelket, akkor fontos tudnunk, hogy ez még nem az a nagy pünkösdi szent lélek kiáramlása. De mégis adott valamit az Úr az ő lelkéből. Miért? Azért, hogy a tanítványok az elkövetkezendő időszakban, amiről mi már tudjuk, hogy ez 50 nap volt, de ők még akkor nem sejtették, legyen erejük, tudjanak kitartani, tudjanak hűségesek maradni a feltámadott, élő Jézus Krisztushoz. Hogy amikor majd eljön a Szentlélek, a pártfogó, akit megígért, és birtokba veszi őket, akkor valóban tudjanak indulni és teljesíteni az Úrtól való küldetésüket. De már most itt feladatot kapnak. Mi a feladat? A legcsodálatosabb üzenetet továbbadni, hogy van bűnbocsánat. Hogy aki megvallja a bűneit, az valóban bizonyos lehet abban, hogy Isten megbocsát, és bűnbocsánatot nyer. De aki takargatja, aki azt mondja, hogy ó, hát nekem nincs bűnöm, vagy nem olyan nagy, és nem vallja meg, az a bűneiben marad, és nem kapja meg a bűnbocsánatot. Azért olyan fontos a tanítványok számára is ez az üzenet, hogy van bűnbocsánat, mert ez az ő személyes életükre nézve is azt jelenti, hogy az Úr nekik is megbocsátott. Megbocsátotta, amikor magára hagyták a Gecsemáné kertben, amikor szanaszéjjel szaladtak, megbocsátotta a tagadást, megbocsátotta a bűneiket. És most az élő feltámadott Jézus Krisztussal való személyes találkozás és a bűnbocsánat valódi átélése igazi örömöt és békességet jelentett a tanítványok számára. És erről a nagyon lényeges találkozásról maradt le Tamás. Hogy miért? Nem tudjuk pontosan. Elképzelhető, hogy annyira megviselte az Úr Jézus elvesztése, a gyásznak a fájdalma olyan erős volt, hogy ezt a nagy traumát egyedül akarta feldolgozni. Egyedül akart megbirkózni ezzel. Nagyon érdekes az, hogy amikor Jézus meghallja Lázár halálának a hírét, akkor éppen Tamás mondja azt a többi tanítványnak, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Mintha előre vetíteni, mintha előre tudná, hogy ha mennek, akkor Jézusra a halál vár, és ez vár majd a tanítványokra, Jézus követőire is. Milyen érdekes, hogy amikor mindez beteljesedik, mert a Mester, az Úr Jézus valóságosan meghal azon a kereszten, akkor Tamás magára marad. Valahogy olyan nagy a fájdalma, úgy tűnik, hogy mégsem készült fel Jézus halálára. Kedves testvérek, van úgy, hogy valakinek valóban olyan nagy a gyász miatt érzett fájdalma, a gyásza, hogy szüksége van egy kis időre, szüksége van egy kis magányra, szüksége van csendre, hogy megpróbálja feldolgozni az őt ért veszteséget. Amikor mi elveszítettük a negyedik gyermekünket, akkor nekem is szükségem volt erre a csendre, és szükségem volt a közösségtől való távollétre. Volt néhány nap, amikor én nem akartam találkozni senkivel, és nem is akartam beszélgetni senkivel. Mert vannak ilyen nehéz helyzetek az életünkben is. Úgy gondolom, hogy szükséges ezt tiszteletben tartani. Tiszteletben tartani a másik gyászát, a másik fájdalmát. És most, amikor igazán sokan élik át ezt a nagy mélységet, a szeretteik elvesztése miatti gyötrelmet, amikor sokan állunk értetlenül, mert látjuk azt, hogy mennyi családban ott a tragédia, ott a fájdalom, a gyász, akkor olyan jó lenne, hogyha ilyenkor nem akarnánk valami nagyon okosat mondani. Olyan jó lenne, hogyha nem mondanánk semmilyen szent beszédet. Ha tudnánk olykor háttérben maradni, és csak csendesen imádkozni. Jelezni, hogyha szükség van ránk, akkor ott vagyunk, de lényeges a hívő embernek is, és mindenkinek megtanulni csendben maradni. Nem kell mindig beszélni. Tamást is hagyták a többiek. És amikor ő úgy gondolta, hogy eljött az idő, és most már szeretne közösségben lenni, együtt lenni a többiekkel, akkor ment vissza hozzájuk. Igaz, hogy lemaradt az Úr Jézussal való személyes találkozásról, nem is érti a többieket. Gondoljunk csak bele, hogy talán az ő szeme még a könyvtől fátyolos, és meggyötörten megy, és kilátástalan minden, és azt látja, hogy a többieknek fülig ér a szája, és boldogok, és egyszer csak kitör belőlük, hogy láttuk az Urat. Láttátok az Urat. És Tamás nem azt mondja, hogy ez lehetetlen. Nem azt mondja, hanem mit mond? Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalába, nem hiszem. Tamás látni akart. Ha majd látja a sebeket, ha látja ő is a feltámadottat, akkor elhiszi. És azért ezt ne felejtsük el, hogy a többit is sem hitt. Nem hittek az asszonyi beszédnek, nem hittek Magdalai Máriának. Mikor hittek? Akkor, amikor ott megállt középen az Úr Jézus, és köszöntötte őket a békesség szavával. Tehát azért ne dobjunk követ Tamásra, hiszen egyáltalán nem volt egyszerű az ő helyzete. És a tanítványok nem kezdik el győzködni Tamást. Legalábbis erről nem olvasunk. Nem hiszed? Hát ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni. De az Úr igen, mert 8 nappal később ismét megjelent, amikor a tanítványok nem szanaszéjjel voltak a szélrózsa minden irányában, hanem együtt, mert összetartoztak, és fontos volt egymás hite által erősödni, egymás hitébe belekapaszkodni. És most már Tamás is ott volt. Együtt voltak. És az Úr Jézus ismét így köszönti őket, békesség nektek. És ez a köszöntés mindenkinek szólt. De aztán volt egy külön fontos mondani valója Tamás számára. És ez milyen kedves az Úrtól, hogy ő tudta, hogy mi játszódik le Tamás életében, hogy milyen kétségei vannak, és olyan kedvesen azt mondja, hogy gyere, hát nézd meg. Itt van, érintsd meg, és nem tudjuk, hogy Tamás megérintette, mert erről nem olvasunk az igében. De olyan jó látni, hogy van személyes üzenete Tamás számára. És szükséges azt magunk számára is világossá tenni, hogy az Úrnak van személyes üzenete számunkra is. És ez a személyes üzenet az ő igéjéből ismerhető meg. Az Úr Jézus nem csak a kezét mutatta meg, nem csak a szegek helyét, az oldalát, hanem nagyon határozott szava volt Tamáshoz. Azt mondta, ne légy hitetlen, hanem hívő. Most, amikor látjuk, tapasztaljuk magunk körül ennek a pusztító vírusnak a jelenlétét, azt, hogy komoly hívő embereknek fejeződik be a földi élete, akkor bizony összeszorul a szívünk, és talán még az Úr Jézusban való hit is megrendül némelyekben. Hogy lehet az? Hát még mennyire tudta volna szolgálni az Urat? Olyan érthetetlen, és valóban érthetetlen. De ezen a mai napon nekünk szól az üzenet. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Ha a józanész, a látható világ eseményei el is csüggesztenek, Jézus szava adjon számunkra reménységet és biztatást. Mert ez a szó világos és egyértelmű, ne légy hitetlen, hanem hívő. Ez az isteni szó elevenítette meg Tamást, aki most már teljes bizonyossággal mondja el az ő hitvallását, én Uram és én Istenem. Mert most már hiszi, hogy Jézus nem más, mint az Isten, az élő Isten. És befejeződhetne itt is a történet, milyen szép lenne, ha itt befejeződne, de van még egy üzenet, van még egy lényeges üzenete az Úr Jézusnak. Azt mondja, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Kedves testvérek, reménység szerint emlékszünk a vak Bartimeus történetére. Nem látta Jézust, de hallott róla. És amit hallott, azt elhitte. Mi sem látjuk. Nem áll meg előttünk a feltámadott Úr Jézus. De az ige által mégis megismerhetjük, milyen nagy kincs ez. És a hit azt jelenti, elfogadom a saját életemre nézve mindazt, amit az ige mond Istenről, Jézusról, rólam, a bűnről, az örök életről. Elfogadom, hogy az ember, az első ember bűnbeesése miatt én is bűnben fogantam és születtem, és esélyem nem lenne az örök életre. De Jézus Krisztus, az Isten fia elhagyta a mennyet, és ott azon a Golgotai kereszten magára vette a bűneimet, és elszenvedte a bűneim büntetését. És hogyha elfogadom ezt hittel, hogyha oda merem bízni az életemet, a bűneimmel együtt az Úr Jézusra átadom, nem csak a bűneimet, hanem az életemet is az élő Jézus Krisztusnak, akkor ő megajándékoz az örök élettel. Hiszed ezt? Hisszük ezt? Tehát ne a láthatókra nézzünk, az ideig valókra, hanem a láthatatlanra. És ne legyünk hitetlenek, hanem hívők. Adja az Úr, hogy ez így legyen, és végül hallgassunk meg egy Bódás János verset, húsvéti hit. Bármit beszéltek hitetlen Tamások, a húsvéti hit győzelmes marad. Az Úr feltámadt, Vallja millió szív, s nem roskad össze semmi súly alatt. Én nem hajlok a hitető beszédre, világcsalók előtt se hódolok, de tördelvén a titok néma zárát, csak azt hiszem, amit megtapasztalok. De mit nem érzek vak, süket kezemmel, s hova nem ér el káprázó szemem, lelkemben látom azt, amely ha szárnyal, nem ér nyomába gyarló életem. Én hallom, mit súg virág a virágnak, bár hangjának fülemben nincs nyoma. Értem a tavasz illatos beszédét, s érzem Istent, bár nem láttam soha. S bár győzött a bűn, mikor a keresztről lelkeket mosva hult alá a vér, mégis hiszem a Krisztus diadalát, s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él. Ő áll mellettem könyvben és mosolyban, amíg az élet rögeit töröm, nyugodtan tűrök, mert tudom, hogy vár majd egy új élet, s fenn mennyei öröm. E hit vigasztal minden megtiportat, özvegyet, árvát, sír felé menőt, gyermeket vesztett, zokogó anyákat, s aki beteg is, ebből nyer erőt. Az Úr feltámadt, vajja millió szív, s nem roskad össze semmi súly alatt. Bármit beszéltek hitetlen Tamások, a húsvéti hit győzelmes marad. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, drága Úr Jézus, a te halál feletti győzelmedért. Hálát adunk, hogy te legyőzted a bűnt, a halált, a sátánt azon a Golgotai kereszten. És feltámadtál, és nem csak a tanítványoknak jelentél meg győztes úrként és Tamásnak, hanem azóta valóban sok-sok millió embernek a te igédben és a te szent lelked által. Én áldunk és magasztalunk ezért a kegyelemért, hogy szólsz hozzánk, hogy minket is új életre, örök életre hívsz. Bocsáss meg, hogy mégis oly sokszor mi látni szeretnénk, ahogyan Tamás. Bocsáss meg, hogy oly sokszor elfogyatkozik a mi hitünk, látva körülöttünk és a saját életünkben lévő nyomorúságokat. Mégis kérünk, te bocsáss meg nekünk, és add urunk, hogy az a győzedelmes feltámadás hit hadd lehetne a miénk. Így könyörülj meg rajtunk, népünkön, nemzetünkön, ezen a nehézségekkel teli helyzeten. Te adj erőt, Urunk, a döntést hozóknak, hiszen te látod, milyen nehéz helyzetben vannak, hogy bölcs döntést tudjanak hozni, és te könyörülj meg az orvosokon, az ápolókon, erősítsd őket, és te könyörülj meg, Urunk, a betegeken, a haldoklókon, légy jelen mellettük. Áldunk és magasztalunk, hogy rád bízhatjuk családjainkat, szeretteinket. Kérünk, Urunk, gyászoló testvéreinkért, hogy te vigasztald őket. Hadd vigyük eléd a jövő nemzedéket, a gyermekeket, mindazokat, akik tanulnak az iskolában, tanítanak, és mindazokat, akik az online térben próbálják megtanulni az elsajátítandó tananyagot. Te látod, milyen nehéz, Uram, az érettségi előtt, a vizsgaidőszak előtt álló fiatalok helyzete, könyörülj meg rajtuk, és légy az ő segítőjük. Urunk, olyan sok minden van, amiért imádkoznunk kellene. Kérünk, te könyörülj meg, hallgass meg minket, amikor együtt a te nevedben így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Továbbra is bátorítunk mindenkit, este 8 órakor imádkozzunk, boruljunk az Úr színe elé, hiszen nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.